Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Tóth Péter Benyámin, az Artisius kommunikációs igazgatója, üdvözlöm!
Jó napot!
Akivel arról fogunk beszélgetni, hogy idén is lezajlott a Songwriting Camp Budapesten, ami most már hány éve is fut pontosan?
Az utóbbi két és fél évben vannak olyan dalszerző táborok, amiket az Artisius támogatott. Ez most az első olyan, ami a saját nevünk alatt fut, tehát ez az Artisius Songwriting Camp.
Mi ennek a campnek a lényege? Egy kicsit a hallgatókat vezessük be ebbe, hogy mi volt a céljuk ezzel a dalszerző táborral?
Az ilyen dalszerző táborok a zeneiparban egyébként elég régóta vannak. Különösen olyan helyzetekben szoktak ilyen közös alkotó alkalmakat összehozni, amikor egy-egy előadó próbál egy albumhoz nagyon sok dalt összeszedni, ahhoz azért, hogy aztán abból ki tudják választani azt a legjobb 10-15-öt, amit végül föltesznek az albumra. Tehát tulajdonképpen az amerikai zeneiparban egy-egy nagyobb kiadónál alakultak ki először olyan helyzetek, amikor összehívtak szerte az országból vagy a világból dalszerzőket, azért, hogy közösen írjanak dalokat. Aztán utána ez egy eléggé elterjedt a világon, és az utóbbi években különböző szervezetek Európa szerte, sőt világszerte szerveznek ilyen dalszerző táborokat. A cél az nagyjából ugyanez, csak általában nincs ilyen nagyon konkrét cél. Tehát összejön a mi esetünkben például 21 dalszerző, ennek az egyharmada magyar, egyharmada innen a régióból, a közép-európai régióból érkezett, és egy újabb egyharmada pedig a világ távolabbi részeiről. Azért, hogy közösen dalokat írjanak, ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nap egy-egy ilyen három vagy négy fős csapatot alkotnak, és reggeltől estig elkészítenek egy dalt. Van, amikor van valamiféle kis tájékoztatás, brief ehhez, van, amikor nincsen, és ennek hát egyrészt ugye persze születnek dalok, amiknek a későbbi felhasználása az mindig nagyon érdekes lehet, másfelől pedig ugye olyan kapcsolatokat építenek, amiket később tudnak használni a dalszerzői karrierjükben. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy így a dalszerzői vonalon a magyar zene exportjának ez egy nagyon jó eszköze lehet. Kicsit máshogy működik ez a dalszerzői világ, mint az előadói világ. A dalszerzői világban most nagyon minden a kollaborációról, az együttműködésről, a közös alkotásról szól. Egy ilyen dalszerző táborral mi azt reméljük, hogy a magyar dalszerzőket be tudjuk juttatni ebbe a nemzetközi vérkeringésbe, és már az előző egy-két évnek is van egy-két ilyen kisebb sikersztoria.
Kik voltak a tábor magyar résztvevői?
A teljesség igénye nélkül ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy próbálunk különböző szerepekben találni szerzőket. Most nagyon sok minden szól a zenei producerekről, tehát azokról a figurákról, akik egy dal hangzásáért, egy dalnak a struktúrájáért felelnek. Persze ezek vegyes szerepek, de a dalszerzőzésben ma ezek a producerek nagyon fontosak. Tehát például mondjuk Závori Marti volt az, aki talán sokak által ismert ilyen dalszerző, és persze keresünk olyanokat is, akik inkább mondjuk a szövegírásban erősek, így mondjuk Johnny K. Palmer volt az, aki ugye nagyon sok magyar dalnak a szövegét aktívan írja, és persze keresünk olyanokat is, akik inkább énekesek, mondjuk Péter Filili, vagy aki egy-egy hangszeren játszik jól, mint Cinke Máté a Sign együttesből, mert így rakódik össze egy ilyen magyar résztvevői kör. Ezelőtt természetesen van egy ilyen jelentkezési forduló, és az alapján választja ki az Artisiusnak a könnyű zenei vezetőség azt, hogy ki az a néhány fő, aki tényleg részt vehet ebben.
És hogyan oszlanak meg ezek a csoportok, amiben dolgoznak? Tehát minden egyes csoport kap egy dalszövegírót, egy énekest, stb.
Így van, persze, alapvetően az a cél, hogy egy olyan csapat szülessen, ami képes arra, hogy ugye mindenféle pozíciót betöltsön, és mivel nem egynapos egy ilyen tábor, hanem a mi esetünkben egy három alkotói nappal rendelkező táborról beszélünk, ez azt jelenti, hogy három különböző csapatban tudnak alkotni a dalszerzők. Arra is mindig figyelünk ilyenkor, hogy ne a magyarok kerüljenek egybe, hanem mindig alapvetően két külföldi dalszerző jusson, így lehet a legjobban elérni ezeket a célokat.
Mi lesz ezeknek a daloknak a sorsa az elmondottakon túl? Gondolok itt arra, hogy például sorozatfilmhez is készítenek, vagy készítettek zenét ezen az idei táboron.
Igen, azért ugye ez volt az első ilyen saját dalszerző táborunk, még az előző két év próbálkozásaival együtt is azt lehet mondani, hogy még nagyon sok mindent tanulunk mi magunk is arról, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem. Ebben az évben az volt a kísérlet, hogy egy készülő magyar sorozathoz, annak főcíméhez, illetve egy jelenetéhez lehetett egy dalt írni egy napon, és úgy láttuk, hogy ez nagyon jól működik, tehát nagyon jól inspirálja ezeket a dalszerzőket arra, hogyha van egy ilyen cél, egy ilyen jól megfogható cél, akkor ezt jól ki tudják szolgálni. Úgyhogy valószínűleg szeretnénk ezt a következő években is hasonlóképpen továbbvinni, tehát hogy ilyen filmes vagy sorozatos feladat az mindenképpen legyen. De azért is jó ez, mert a könnyű zene számára a filmek, a sorozatok egy nagyon jó felvevő piac lehet. Nagyon sikeresek most szerte a világon a filmsorozatok, és ebbe a megfelelő dalokat olyan music supervisorok válogatják, akik odafigyelnek arra, hogy az milyen stílusú, mennyire friss hangzású, tehát hogy nem csak a legsikeresebb, világszerte legsikeresebb előadók kerülhetnek be ezekbe a filmekbe, sorozatokba, hanem ez egy nagyon jó lehetőség a kevésbé ismert a szerzőknek is arra, hogy bejussanak egy-egy ilyen nagyon hallgatott közegbe.
Mik a tapasztalataik egyébként, hogy elmondta, hogy ez az idei első, ami az Artisius neve alatt fut, de a korábbi évek tapasztalata mit mutat, hogy mennyire sikerül aztán fenntartani ezeket a nemzetközi együttműködéseket?
Egy részét ezeknek az együttműködéseknek nem is látjuk tulajdonképpen, és ez azt gondolom, hogy egy természetes eleme ennek, tehát hogy kialakulnak azok a kapcsolatok, amik akár évekkel később hasznosulnak. Amikről tudunk, azok egyébként nagyon pozitívak, tehát ilyen táborban született dalok Csehországban, Lengyelországban, a balti államokban népszerű előadók által felhasználásra is kerültek, tehát vannak ilyen sikertörténetek. Hát én azt szoktam erre mondani, hogy egyébként egy világhírű előadót felépíteni, ez egy nagyon nehéz, nagyon költséges dolog. Hát talán előbb várható az, hogy valamikor egy világslágerben lesz magyar dalszerző is, és mi alapvetően azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb meg tudjon valósulni.
Hogyan fogadta a magyar zenei szakma ezt a dalszerző kempinget, illetve mennyire népszerű ez az ő körükben, tehát hogy mennyire sokan jelentkeznek erre?
Ez a dalszerzők körében nagyon népszerű, ez teljesen egyértelmű, itt mindig nagyon sok jelentkezőnk van. És ami nagyon fontos, hogy hát ahogy a neveket mondtam is, hogy azért egy alapvetően fiatal, de azért már sikeres befutott kör az, aki erre megmozdul és nagyon szívesen jelentkezik. Persze a zeneiparnak az egyéb részei azok még picit újdonságként szemlélik ezt, tehát még mindenkinek azt hiszem szoknia kell ezt. Például azt tudom mondani, hogy a könnyűzenei állami támogatásoknál még nagyon-nagyon az előadói teljesítményen van a fókusz, de már az utóbbi egy-két évben itt is sikerült elmozdulni abba az irányba, hogy figyeljen föl mondjuk a hangfoglaló program is arra, hogy zeneszerzői, szövegírói vonalon is lehet támogatni a magyar zenét. Úgyhogy itt szerencsére van egy fokozatos nyitás ebben, és egyre inkább lesznek ilyen állami támogatások elérhetőek a zeneszerzői, szövegírói programokra is. És hát aztán megfigyelni kell majd, hogy a kiadók, a magyar kiadók mennyire aktívan tudnak ebbe beszállni, és mennyire érzik ezt magukénak. Egyelőre azt gondolom, hogy pont az az Artisiusnak a szerepe ebben, hogy mi ezt tulajdonképpen egyfajta közszolgálati jelleggel tudjuk támogatni, és ilyen módon azt mondom, hogy a piaci oldalnak van ideje arra, hogy ezt észrevegye, és van ideje arra, hogy ebből beszálljon.
Külföldi résztvevőkről kevesebb szót ejtettünk. Őket is egy szakmai zsűri válogatja ki aztán, hogy kik kerülhetnek be a tábor résztvevői közé?
Igen, itt a régiós résztvevőknek a kiválasztása volt érdekes, mert a környező országoknak a hasonló szervezetei, ugye, mint az Artisius, ennek minden országban vannak, őket kerestük meg, akikkel egyébként nyilván a jogdíjbeszedés, jogdíjfelosztás frontján van egy nagyon régi együttműködésünk, de ilyen típusú együttműködésünk eddig nem volt. És nagyon jól sikerült ez az együttműködés Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is volt, így érdeklődünk, és például az osztrák jelentkező az a dalszerző lány volt, aki előadóként a tavalyi évben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte Ausztriát, tehát eléggé magas színvonalú résztvevők érkeztek. Nagyon-nagyon pozitív élmény volt ezt látni, és tényleg, hogyha egy picit így ebből a hivatali szerepből kiléphetek, akkor amikor végighallgattam ott az egyik este az aznap született dalokat, akkor egészen lenyűgöző élmény volt ezt a tehetséget és ezt a bátor játékosságot hallani, amennyire ők ezt így össze tudták tenni egyetlen nap alatt. Én biztos vagyok benne, hogy ezekből a dalokból lesznek sikerek, és ezek az együttműködések, ezek folytatódni fognak.
Mik a jövőbeli terveik? Tehát ezt minden évben csak egyszer akarják majd megszervezni a jövőben is?
Alapvetően jó lenne, ha minél több ilyen tábor lenne, de az anyagi lehetőségek alapján most úgy látjuk, hogy ez évente egy ilyen tábor tud lenni. Nekünk a dalszerző tábor mellett egy másik ilyen nagyon fontos rendezvényünk, a Dalszerző Expo, ami nem egy ilyen szűk körnek, hanem az egy ilyen 200-300 fős a szerzői közösségnek szóló konferencia. Ezt a kettőt egymás mellett tartjuk, hogy hát ha ki tudjuk a kettőnek a közös pontjait jól használni, hogy erre a két dologra fókuszálunk, az alapvetően ez a két zászlós hajója az Artisiusnak a kommunikációs fronton, a dalszerző tábor és az a dalszerző expo.
Hát nagyon sok sikert kívánunk önöknek. Tóth Péter Benyáminnel, az Artisius kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönjük szépen.
Kulturpart. Onnan lehet tudni biztosan, hogy itt a tavasz, hogy elkezdődik a Budapesti Fotófesztivál, és ennek hát legfontosabb eseményt általában a Műcsarnokban rendezitek, így van ez most is. Szarka Klára kurátorral beszélgetek Paulo Ventura kiállításán. Klára, nekem úgy tűnik, hogy ti kurátorok egyre bátrabbak vagytok, egyre különösebb dolgokat hoztok ide, hiszen már a Malkovich kiállítás is nagyon izgalmas volt. Ugye a tavalyi a David Lynch az talán egészen szürreális, és amit most látok, Paulo Venturának ez a, hát én azt mondanám felületesen, hogy képregénye vagy meséje. Erről én nem is tudom biztosan, hogy ezek fényképek, vagy fotók-e.
Biztosan tudhatjuk, hogy fotográfiák, és fotográfus, aki készítette, de hogy enyhén szólva nem hagyományos a vizuális gondolkodása és a képi világ a Paulo Venturának, az biztos, és hogy nem is tudnám besorolni nagyon sehová. Tehát tényleg ez a képművészet, legtágabb értelembe véve, azt hiszem, ami nagyon szorosan kapcsolódik a színház világához, ami hát egy olasz esetében abszolút érthető, de olyan értelemben, hogy a commedia dell'arte világához is, akár ugyanakkor a filmhez is, ugyanakkor az irodalomhoz is, irodalmi előzményekhez is, a városhoz, a városi léthez, a történelmünkhöz hihetetlen rétegek és mélységek vannak benne.
Igen, hogyha elkezdjük egy kicsit szétszálazni ezeket a rétegeket, akkor ugye van egy második világháború, egy 1942, itt vagyunk Velencében, aminek ugye hát múltja, jelen és jövője az tényleg végtelen. Velencében van egy gettó, amiről azt gondolom, hogy viszonylag kevesen tudnak, bár már ugye Shakespeare velencei Kalmári is itt játszódik, de van egy velencei gettó, és akkor van az egész űrletes robotvilág, ugye itt egy órásmester a főszereplő, aki egyedül van és csinál magának egy robotot, ha úgy tetszik egy Pinokkiót, de hát azt ugye tudjuk, hogy tulajdonképpen Ádám is robot volt, hiszen Isten a saját képmására teremtette, és mi is azóta próbálunk saját képmásunkra a gólemeket, robotokat és droidokat teremteni, és ez a zsidó órásmester ugye azért teremti ezt a Nino nevű fiút, mert nagyon egyedül van.
Nagyon egyedül van, egy fenyegető környezetben, bezártságban, bizonyos bezártságban, és a jövőtől való aggódásban is. Velence amúgy is egy különös város, bizonyos szempontból a városok városa, és ezen belül is a zsidó Velence, tehát a gettó több száz éves konstrukció, képződmény, még különösebb hangulatú. És ugye itt az történik, hogy bár szövetségesek az olaszok és a németek, hát ahogy ez Magyarországgal is történt, a németek elkezdtek kevésbé bízni már a szövetségesükben, és biztosan, hogy biztos bevonultak Észak-Olaszországba. És hát megtörtént sajnos, ami megtörtént, hogy a zsidókat ugye számon tartották, aki nem tudott elmenekülni, addig összegyűjtötték és elvitték, és bizony gyakorlatilag senki, alig-alig élték túl néhányan a náci megszállást. Ebben a millióban játszódik, ebben a furcsa, fenyegető környezetben játszódik ez a történet, de, mint mondtam, nem csak vizuális világában, hanem történelemként is, azt hiszem, hogy sokkal távolabbra nyúlik vissza, és sokkal univerzálisabb. Tehát, hogy nagyon sok minden miatt csodálom és szerettem ezt az anyagot és Paulo Ventura munkásságát, de például azért is, hogy valóban nagyon sok mindenkit elgondolkodtathat és megérinthet a saját sorsa, a saját történelme, az ő városa, lakóhelye, országa szempontjából mindaz, amit itt lát. És pontosan erről van szó, hogy legalább két olyan eleme van ennek a kiállításnak, amivel érdemes a magyar közönségnek alaposabban megismerkedni. Az egyik a Velencei Kalmár geográfiai helye. Két nagyszerű szakértőnk volt, Budai Miklós, aki a zsidó Velencéről beszélt, és Barta Judit, aki az egészen máig ható robotokról, kiborgokról, szárnyas fejvadászokig elvezette, és máig ezt az ókor óta, és valóban Ádám óta létező problematikát és jelenséget, hogy az emberek egy kicsit mindig Istent akartak játszani, és hogy ennek milyen tanulságai voltak, meg vannak, hogyha vannak ilyenek.
Meg következmények.
Meg következmények.
Ez a Velence, ráadásul egy téli Velence, amihez keveseknek van szerencséje, nagyon kevés turista akad télen vagy ősszel ebbe a gyönyörű, de talán ilyenkor még sokkal szebb ködös városba, és hát ennek a képei egészen különlegesen tükröződnek vissza. Beszéljünk egy kicsit a technológiáról. Én azt gondolom, hogy a felületes szemlélő először festménynek vélni ezeket a fényképeket. Ennek mi az oka?
Hát, hogy a művész nagyon ravasz. És ahogy mondtam, hogy gondolatilag és sok szempontból átível, földrajzilag, történelmileg, érzületben nagyon sok korszakot, területet, problematikát, ugyanúgy vizuálisan is. Tehát, hogy nem akarnám lelőni a poént, mert feloldjuk a kiállítás vége felé, de hogy itt Ventura azzal a különös dologgal játszott, ami egyébként a fotográfia filozófiája szempontjából is nagyon érdekes, hogy ha valami nagyon valóságosnak látszik, de mégis úgy érzékeljük, hogy ez nem fotográfia, akkor mi a csodát is látunk. És igen, a valóság alapján egy teremtett világot látunk, amit abszolút fotográfiáként mutat be a művész. Tehát, hogy ami a falon van, úgy néz ki, mintha festmény volna, vagy mi a csoda, azok fotográfiák, csak amikről készült, ami olyan furcsa valóságnak látszik, az nem biztos, hogy a valóság. Vagy nem ezen a szinten a valóság.
Ventura maga is szereplője ennek a sorozatnak, ugye én ezt jól látom.
Nem, ezen nem? A sorozaton nem, aztán vannak olyan sorozatok, ahol nagyon is, mert hogy ez a sorozat, ez szinte teljes egészében az ő marionett színháza, mondjuk így ennyit, aztán többet nem akarok erről mondani, de ahogy haladt előre gondolkodásban, egy dokumentumfilmben, amit itt vetítünk is, beszél arról, hogy szinte megirigyelte a saját figuráit. Szeretett volna ő is részese lenni, szereplője lenni a saját maga által kitalált és megtervezett világnak, és más anyagain ő is, családtagjai, felesége, a kisfia szerepelnek kvázi modellként, de megint csak olyan hihetően is, meg nem is a fényképeken. Tehát ez az egész furcsa vizuális és irodalmi történetmesélő alkat, az azt gondolom, hogy annyira eredeti, amilyennel hát legalábbis én nem találkoztam még.
Mennyire jellemző ez a kortárs fényképészetre, hogy ennyire tényleg képregényszerűen mesél történetet, ugyanakkor nagyon sok mögöttes réteggel, vagy ez Venturának a sajátja, vagy teljesen az ő nyelve?
Nem merném azt mondani, hogy senki más ilyesmit, vagy ilyesfajta gondolkodásban ne alkotott volna, vagy ne játszott volna ezzel, mondjuk elég Farkas Antal Jamára, a nagyszerű magyar fotográfusra, akit már sajnos elég rég elvesztettünk, pedig élhetne még és alkothatna utalni. Örülök, hogyha a közönség utána néz egy kicsit például. Ő is úttörő volt abban, hogy egészen másképpen gondolkozott a valóságról és a fényképnek a valóságot megörökítő erejéről, de egy ennyire teljes, gazdag és markáns saját vizuális mesevilágot, én nem tudok róla, hogy alkotott volna valaki, csak Venturát.
Azért is megdöbbentőek ezek a képek, mert bizonyos részletek egészen aprólékosak, és egészen közel lehet menni, és föl lehet fedezni egészen apró dolgokat, és más dolgok meg úgy el vannak nagyolva, és van egy ilyen, kicsit úgy el van kenve, el van mázolva, nagyon sok háttér, ami még nekem feltűnt, hogy rendkívül sok figurát látunk háttal.
Hát hiszen a téli Velencébe vagyunk, a ködös téli Velencébe, ahova szerintem ezután a kiállítás után boldogan el fognak menni a magyarok is, mert egy egészen más hangulat és atmoszféra fogja körülvenni őket, mint nyáron, vagy akár tavasszal, vagy mondjuk mindig szép természetesen. Hogy nagyon sok figura háttal van, minden titkát nem fogja elárulni nekünk Paolo Ventura, ez nyilvánvaló, de részben azért is lehet, mert akkor nem kell annyira kidolgozni az arcot, tehát hogy ezt el tudom képzelni, és már máshol alkalmazott alakokat háttal állítva be lehet tenni egy következő kompozícióba. A kidolgozottság viszont, ahol látszik, az annyira alapos, hogy ilyen nagyméretű képeken lehet megmutatni, és olyan finomságokig elmegy, itt felfedeztük az egyik képen egy jellegzetes olasz mozit 43-ból, rajta egy plakát, na minek a plakátja, Ossessione, a megszállottság, Luchino Visconti első filmje, rögtön rákerestem, és 43-ban mutatták be, és valószínűleg aznap már nem tudta senki megnézni, mert már akkor kiürültek az utcák ebben a Ventura féle 43-as Velencébe. Tehát, hogy mindenre odafigyel. Tehát, hogy ez ilyen értelemben mégiscsak dokumentáris hűséggel készült el. Hát ez benne a fantasztikus. Tehát, hogy olyan, ahogy én amikor már gyerek voltam, akkor nagyon érdekelt a történelem. Azt nem véletlenül, hogy történelem szakra jelentkeztem, és történészként is végeztem. És pontosan az izgatott benne, hogy a múlt figurái egyszerre olyan nagyon valóságosak, és ha olyan információhoz jutottam, akkor az volt a legizgalmasabb, hogy felfedeztem, hogy van köztünk valami lényegi kapcsolat és azonosság, és ugyanakkor sok minden mégis úgy tűnt föl előttem, mintha egy ilyen diorámába beépített viaszfigura csoportot látnék, egy különös, ködösen elmosódott háttérrel. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok ember számára a történeti események észlelése, például ez a 43-as Velence, ezzel a nagyon szomorú és tragikus eseménnyel, ami itt ezen a anyagban is bekövetkezik, hogy nagyon sokan talán így néznek, hogy kicsit olyan furcsának, idegennek. Tudjuk, hogy megtörtént, de mégis olyan hihetetlen az egész, olyan meseszerű az egész. Azt hiszem, erre is reflektál egy kicsit Ventura, ahogy viszonyulunk a történelemhez.
Paolo Ventura kiállítása a műcsaromban egészen sokáig június elejéig látogatható. Lesznek olyan különleges tárlatvezetések, highlightok, amikről már most érdemes esetleg beszélni?
Hát mindenképpen lesznek, nagyon is készülünk rá. Még most, miután nincs minden hivatalosan kimondva, még nem akarok neveket sorolni és említeni, de nagyon izgalmas névsorral készülünk. Hát gönző módon olyanokat akarunk meghívni, akik felfedezhetnek számunkra is új dolgokat ebben az anyagban. Tehát, hogy ezért érdekes lehet egy színházi rendező, aki mondjuk nagyon érzékeny a színház képi világa iránt, érdekes lehet mondjuk egy divatfotográfus, mert lám-lám, Ventura mielőtt az alkotófotográfiával foglalkozna, a nap 24 órájában divatfotográfus volt, nagyon menő és nagyon sikeres divatfotográfus. Tehát, hogy hogy ilyen embereket fogunk elhívni, tessék figyelni a internetet, meg az egyéb híradásokat, érdemes lesz eljönni a vezetésekre.
Szarka Klára kurátorral beszélgettem a Műcsarnokbeli Paulo Ventura kiállításról. Klára, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta nekünk, és hát mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretettel ajánljuk, hogy jöjjön el és nézze meg, mert érdemes.
Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán, délelőtt vagy délután.